Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek, és szeretettel köszöntünk mindenkit a Biblia tanulmányok minden napra stúdiójából. Folytatjuk a negyedéves gondolatunkat a Bibliának úgynevezett kozmikus üzenetével kapcsolatosan, a Jelenések könyvének egészét, egy kifejezetten a közepét, egy részét igyekszünk megvilágítani minél teljesebben, amely a mi korszakunkat, a mi időnket világítja meg és szólítja meg. A mostani beszélgetésünk arra koncentrál elsősorban, hogy a második advent az lényegében egyszerre megtörténik az ítélet napjával kapcsolatosan is, tehát egyszerre jó hír és egyszerre viszont egy figyelmeztetés, előre figyelmeztetés, hogy a tanulmányunk címe végzetes pillanat. Ezt igyekszik visszaadni, hogy itt valami fontos dologra kell figyelnünk. Mostani beszélgetésünk vendége Hites Gábor ismételten, és örülünk, Gábor, hogy újból itt vagy köztünk.
Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntelek benneteket is, és a kedves nézőket is.
Igen, igen, nagyon szépen köszönjük. Akkor a Jelenések könyvéből választottuk a mostani képünket, vagyis a bibliai képet, amely a képernyőn is olvasható, sőt két részben, egy kicsit hosszabb. Így hangzik a 14. fejezet, 14. és 15. versei, és láttam, mondja a próféta, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az ember fiához hasonló, a fején aranykorona, a kezében éles sarló volt. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hangosan kiáltott annak, aki a felhőn ült, erezd neki a sarlódat, és aras. Eljött az aratás órája, mert megérett a föld aratnivalója. Hát több minden is van ebben a bibliai képben. Ahogy említettem, mindenképpen annak az örömhíre és fantasztikus váradalma, hogy maga Jézus Krisztus, aki a kereszten értünk meghalt, jön el, mint király, és lezárja a bűn folyamatát, a földi történelemnek a menetét, és ezt az ő hatalma által megteszi, de ugyanakkor lesz ennek egy akármilyen sajnálatos, de ítélet oldala is. És ezt érzékelteti az a kép, amit itt az elején, a címünk kapcsán is láthattunk, hogy nem csak a második advent Jézus megjelenik a felhőben képet érzékelteti, hanem egy sarló is a kezében, ahogy ezt a szóbeli prófétai kijelentés így fogalmazta meg, hogy erezd el a sarlódat, mert megérett a föld az aratásra. Sok minden van ebben a képben. Parancsoljatok ki, melyikkel kívánja kezdeni, Gábor?
Én kezdeném a felhővel.
Nagyon jó.
Mert hogy ugye ezen a képen, meg hát a Biblia is ahogyan megfogalmazza, hogy felhőn ülve az emberfia jön el, ugye ez szorosan kapcsolódik az ő mennybe meneteléhez, ahogy igen, a apostolok cselekedeteinek az első fejezetében olvashatjuk, hogy a tanítványokkal kiment, és a szemük láttára emeltetett fel, és felhő takarta el, és utána megállt ugye két angyal mellettük, és azt mondta, hogy ez az embernek fia, amiképpen elment, aképpen fog eljönni. Ez egy valóságos, mindenki számára látható, érzékelhető, kozmikus történelmi esemény
bizony
lesz az ő visszatérése. Ez azért nagyon fontos, mert hát a bibliai proféciák szólnak arról, hogy megjelennek hangok, hogy itt a Krisztus, ott a Krisztus, menjetek ide, menjetek oda, és ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy minden szem meg fogja őt látni, mindenki látni fogja az ő hatalommal való visszatérését, ami ugyanolyan valóságos lesz, mint az elmenetele.
Igen. Parancsolj, Kriszti.
Igen, és én meg az aranykoronával is folytatnám, hogy akkor, amikor Jézus meghalt a kereszten, ugye előtte tövis koronát nyomtak a fejébe, ami igen. egy megszégyenítés, gúny volt a fájdalomon túl, és tehát úgy tűnt, hogy Jézus ki van szolgáltatva nálánál nagyobb hatalmaknak, és ő tehetetlen, és egy áldozat, és hiába csinált jót, hiába tett annyi jót, őt mégis bűnözőként ítélték el, ítéltek felette. És a Jelenések könyvében pedig úgy áll előttünk, mint aki ugyanaz az ember fia, aki emberré lett, de már nagy hatalommal, ugye a felhőkkel jön el, és aranykorona van a fején, ami a hatalmat, az uralmat jelképezi. És emellett ott van az éles sarló is, amit ott lehet látni a képernyőn, ugye a sarlót használták régen a kombájnok előtt az aratásra, és ezzel vágták el az addigra felnőtt növényeket, a kalászokat, és Jézusnak volt egy olyan példázata is, hogy a konko és a búza is együtt növekszik, a jó és a rossz együtt van, és csak az aratásnál különül el ez a két csoport. Igen. És az aratás az az ítéletnek a szimbóluma, az ítéletnek a képe, és úgy látjuk itt Jézust ebben az ábrázolásban, mint aki uralkodik, és mint aki ítéletet tart. Tehát mint aki király, és mint aki bíró.
Sőt, ehhez hagyd tegyem hozzá, mielőtt átadnám a szót, Gábor, hogy ugye itt az a hát látszólagos ellentmondás, de nem ellentmondás, hogy a győztes király, a szeretet istene, a kegyelemnek az istene, az jön és ítéletet tart. Földi belegondolással azt mondja valaki, hogy vagy azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen ellentmondás. Hát most szeretet istene, vagy ítélő király. Szóval, hogy is kell ezt érteni, Gábor?
Ugye a sarló az kettős funkciót tölt be a Jelenések könyve leírása szerint, mert sarlóval nem csak a gabonát aratták le, hanem azt használták a szőlő gerezdek levágására is. És a mi szóhasználatunkban az ítélet fogalma az, annak van egy lejtése az elítélés felé. De az ítélet az lehet felmentő ítélet is. Ugye? És ebben a képben, a sarló képében mind a kettő benne van, hiszen az Istenben bízók, az Isten országának a fiai, ahogy Jézus fogalmazott, őket ábrázolja a gabonával, ami beérik és learadhatóvá válik.
Igen.
Betakaríthatóvá válik. A szőlő szedés pedig, a szőlő szüret azzal ábrázolja az elítélést,
Igen. A
bűnösök feletti, vagy a bűnben megmaradtak, inkább így fogalmazom, mert mind a két oldalon bűnösök vannak, csak az egyik oldalon kegyelem által megigazított és megszabadított bűnösök, akiknek a bűnei bocsánatot nyertek és eltörlésre kerültek, a másik oldalon pedig, akik nem egyszerűen a bűneik miatt vesznek el, hanem azért, mert nem akartak megváltozni.
Így van,
mert
így
elválaszthatatlanná váltak.
Ez egy fontos szempont.
Az ítélet az önmagában egy jó hír, akárha abból az oldalról nézzük, hogy végre a gabona a csűrbe kerül,
így van.
Haza mehetünk, a másik oldalon pedig végre véget ér a gonoszság.
Ez is.
És Isten lezárja a bűnnek a történelmét.
Ez is remek megfogalmazás, és az a kép, amit említettél, hogy a Biblia kétféle képet említ, egyrészt a búza, azoknak a célba érkezése, akik Isten mellett döntöttek. És ez egy jó hír. És a másik, a szőlő fürtnek a learatása, az meg azt akarja elmondani, amit említettél, hogy akik nem akartak élni Isten megváltásával. A Biblia ezt a képet használja, a szőlő sarlós aratását használja a negatív oldalú ítéletre, de mindenképpen én ezt a célba érkezés szót hadd húzzam alá, hogy igazából mind a megváltottaknak is célba érkezés a sarló mozgása és tevékenysége, mint ahogy fogalmaztál, Gábor, a bűn is lezárul és véget ér ez az egész bűn folyamat. Ez is egy tulajdonképpen örömhír, de mégis van benne hatalmas fájdalom, mert valakik, akik elutasították Isten megváltását, azoknak is eljött az utolsó beérett pillanat.
Két dolgot említenék. Az egyik, hogy megrázó történeteket lehetne említeni, de mondjuk hirtelen, ami eszembe jut, az, hogy amikor egy háborús helyzetben egy katona rákényszerített egy idős férfit arra, hogy ássa meg a saját sírját, és mielőtt meghúzta volna a ravaszt, az idős ember azt mondta, hogy de ne felejts el, hogy ezért Isten majd ítéletre fogja hívni. És a katona attól függetlenül gúnyos megjegyzések között meghúzta a ravaszt, és megölte ezt az idős embert. Amikor egy ilyen történetről hallunk, akkor azonnal ott van, hogy igazságot kell szolgáltatni.
Nagyon lényeges.
De az emberi igazságszolgáltatás az nem tudja visszaadni az életet, nem tud teljes igazságot szolgáltatni, de van bennünk egy érzés, hogy amikor valami szörnyűséget követel valaki, hogy az ítélet az megnyugvást ad. Igen. A másik dolog, amit akartam mondani, hogy a Biblia egy olyan könyv, 66 könyvből áll, és az élet minden területére vannak benne üzenetek. Van felemelő, bátorító, erősítő, vigasztaló része, viszont van nagyon sok olyan része a Bibliának, ami figyelmeztet, ami elénk tárja azt, hogy igenis a döntési képességgel rendelkezünk, választhatunk, hogy mi az, amelyik útra szeretnénk menni. És Isten kegyelmének a megnyilatkozása volt az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, de az is Isten kegyelme, hogy újból és újból a Biblia különböző könyveiben szó van arról, hogy Isten ítéletet fog tartani. És azért figyelmeztet, hogy aki csak hallgat rá, az életben maradjon, tehát hogy az vagy feltámadhasson. Tehát örök életet nyerjen, ez az igazi élet, az örök élet.
Azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon fontos momentuma ennek az egész gondolatkörnek, hogy Isten már kezdettől fogva meghirdette, hogy lesz ítélet. Tehát nyugodjunk meg, minden felett maga a Teremtő Isten, a Megváltó Isten fogja kimondani az ítéletet. Aki szeretettel ítél, aki kegyelmet gyakorol az ítéletében, és azt mondhatnánk ilyen mai megfogalmazással, mindazokat nem fogadja el az ő országába, akiknek esze ágába nincsen oda eljutni, és semmi szín alatt nem akarnak Istennel együtt lenni. Na hát, azokat nem viszi el, hiszen ez volt a döntésük. Isten a döntésüket szentesíti, elfogadja, tiszteletben tartja. Tehát valóban ez egy fontos része a Biblia üzenetének, hogy Isten előre elmondja az ítéletet, hogy én fogok gyakorolni ítéletet, de ezt a felkészülés miatt, a komolyan vétel miatt mondja, nem fenyegetésből.
Még így a döntéshez, meg az ítélet idejéhez kapcsolódóan fogalmazódik meg bennem az a gondolat, hogy a gazda az érett gabonát aratja le, igen, és az érett szőlőt aratja le.
Így van.
Ami arra utal, hogy nem úgy van, hogy Isten azt mondta már, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, hogy aki bújt, aki nem, én jövök.
Igen, igen.
Hanem, hogy ez a különleges számomra a bibliai leírásokban, hogy Isten el tudja vezetni oda, a történelmünket, hogy tényleg lezárható lesz, hogy tényleg ítéletre kerülhet, és ez szerintem egy nagyon komoly figyelmeztetés a mi számunkra, mert azt hiszem, hogy úgy számunkra az a gondolat úgy nagyon könnyen előjön, hogy most ezt teszem, de majd megváltozom, de majd változtatok rajta. És hogy arra figyelmeztet ez a beérés gondolat, hogy hozzuk a döntéseket több százat, esetleg ezret naponta. Nagyon sokat automatizmusként hozunk meg, nem is tudatosul bennünk, de hogy egy döntés utat készít egy következőnek, és ezzel egyfajta útirányt választunk, mint egy picit a váltóállítások a vasútban, hogy ahogyan állítgatják a váltókat, egy idő után már Kelenföldnél már vagy Fehérvár fele, vagy Győr felé kell menni, ott már nincsen visszaváltási lehetőség, csak ha visszatolatnak teljesen a váltók elé, és hogy a döntéseinknek megvan a következménye. És egy-egy döntés a következőre nézve egy magvetésként is számít, és halad előre, kristályosodik, és amit most nehezen tudunk elképzelni, hogy eljön egy olyan pont az életünkben, amikor beérik a döntéseinknek a sorozata, és végül Isten azt mondja, hogy ez az ember most már learatható, vagy leszüretelhető,
így van,
mert már a döntései sorozatával eljutott oda, hogy kikristályosodott az ő végső nagy döntése, hogy kivé vált, mivé vált. És szerintem azért fontos ez a sürgető gondolat, hogy ember legyél tudatában annak, hogy van ítélet, és lesz ítélet, és minden cselekedetet ítéletre elő fog hozni, mert sokszor mi csak úgy sodródunk, vagy úgy az élet eseményei jönnek, és hozzuk a döntéseinket, és nem tudatosul benne, hogy eközben a végső nagy döntést is érleljük.
Érleljük, így van. Azt hiszem, hogy amit itt az alapigénknek a legutolsó sorában olvashatunk, hogy megérett a föld aratni valója, ez azt mutatja, hogy az igazságos ítélő Isten az nem nyersen hozza meg az ítéletét, csak úgy a maga minden tudásánál fogva, én úgy is tudom, hogy te hova jutsz majd 5 év múlva, 15 év múlva, hanem akkor hozza el a föld történelmének az ítéleti időpontját, amikor az tényleg megérik arra, és mindenki számára világos, hogy az a gyümölcs beérett, és az a gyümölcs erre és arra érett meg.
Az evolúciós tanítás szerint, vagy elképzelés szerint a világ véletlenül keletkezett, és véletlenül lesz majd vége. A teljes megsemmisülés, vagy hát a teljes kilátástalan helyzetet vázolja föl. A Biblia viszont azt vázolja fel, hogy Istennek van egy pontos menetrendje. Ugye arról is olvashatunk, hogy amikor eljött az időnek teljessége, akkor kibocsátotta Isten az ő fiát, tehát akkor született meg Jézus Krisztus. Igen. De ez már a földi történelemnek tehát ezred évekkel azután, hogy elindult a földi történelem, ez akkor történt.
Akkor éred be.
És számunkra több ezer év az beláthatatlan, vagy felmérhetetlen egy emberi élethez viszonyítva. És sokan úgy gondolják, hogy hol van az ő visszajövetelének az ígérete, hogy késlekedik Isten, de minden a pontosan a menetrend szerint történik. És ezt akik már korábban éltek, az ő életükben is eljött az a pont, amikor Isten lezárta a döntési lehetőségüket, amikor az életüknek vége volt, akkor a döntési lehetőségüknek is vége volt. És ez ugyanígy, tehát hogy mondjam, ez egyénileg is, és a föld egészére nézve is igaz. És az a fantasztikusan jó dolog ebben, hogy ott van a reménység, hogy Isten mindenkinek a saját kezébe adja a döntési lehetőséget, hogy te döntheted el, hogy mit akarsz. Akarsz örökké élni, akarsz szeretetben, az Istennel való közösségben élni, vagy meg akarsz semmisülni, mert nem fogadod el azt a kegyelmet. És tulajdonképpen itt az ítéletet, hogyha nézzük, akkor a szerető Istennek kell ítéletet tartani, aki az ítéletet önmagán kezdte, ugye Jézus Krisztus áldozatán, azért, hogy meg tudjon bocsátani, és nagyon sokan úgy félnek az ítélettől, mint ami úgy eleve kárhoztat. Eszembe jut egy olyan dolog, hogy amikor Dávid még az egyetemre járt, akkor így be kellett menniük bírósági perekre, és arról beszélt, hogy milyen szomorú az, amikor valaki meghoz egy rossz döntést, belekerül egy élethelyzetbe, és aztán a következő rossz döntés ebből szinte adódik, és akkor úgy érzi, hogy neki már nincs remény, és egyszerűen rohan lefelé a lejtőn, és teszi tönkre a saját életét. Ezzel szemben a Biblia azt mutatja, hogy van lehetőség, mert Isten döntési képességet adott, valamint erőt ad, és segítséget, meg kegyelmet, hogy más irányba menjen az élet.
Rendkívül lényeges.
Meg egy gondolatot tennék ehhez az előbbiekhez hozzá, hogy ez a beérés, ez egyúttal egy jó hír is.
Hogy
olyan szempontból, hogy nem csak a sürgetés van ott, hogy készülj, mert lesz ítélet, hanem hogy tapasztalom, hogy időnként emberek felvetik, hogy na de hát én annyira alkalmatlan vagyok. Uh-huh. És hogy...
Az egy dolog.
Hogy Isten beérett gabonát fog learatni, erre ő készít fel, ezt ő teszi lehetővé. Olvastam egy nagyon, számomra nagyon bátorító gondolatot, így fogalmazta meg, hogy ha mi az összeadás terve szerint haladunk, akkor Isten a szorzás terve szerint áld meg bennünket. Tehát, hogy Isten azt kéri, hogy mi járjunk ő vele, hogy fogadjuk be Krisztust, éljen a szívünkben, legyünk vele közösségben, kapcsolatban, és ő készít fel, és ő érlel be bennünket, de ehhez az kell, hogy mi éljük meg a napjainkat a jelenlétében, a vele való közösségben, és akkor nem kell aggódnunk. Tehát ez egyszer egy figyelmeztető üzenet, hogy van határvonal, van egy pont, ahol ez Isten le fogja zárni, másik oldalán egy bátorítás, hogy de ne félj attól, hogy nem fog elfogadni téged, mert az Isten munkája az, hogy ő beérlelje, és tudja, hogy mennyi időre van szükségünk, tudja, hogy milyen tapasztalatokra van szükségünk, és nyilván nagyon rendkívüli körülményekről beszél a Biblia. Igen. Az utolsó időszakban, mind a gonoszság elhatalmasodásának a tapasztalatában, mind a Szentlélek munkájának a tapasztalatában, hogy igen. Isten az ő lelke által, az ő igéje által hogyan segít megélni az evangélium szabadságát.
Így van. Hogyne, Krisztin?
Itt ahhoz csatlakoznék, amit mondtál, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő nem elég jó, vagy nem elég méltó, eszembe jut a Latornak a példája, aki egy bűnöző volt, és ezért végezték ki. Viszont amikor, tehát a hite arra késztette, hogy nyilvánosan megvallja, hogy Jézus, tehát Jézus mellett szóljon. És tulajdonképpen ezzel minőségi változás következett be az életében, de persze utána meg is halt, de hogyha Isten őt elfogadta, amikor a neki adott körülmények és lehetőségek között cselekedett, akkor ugyanerre számíthatunk.
Én azt hiszem, hogy ezek a gondolatok nagyon-nagyon fontosak, hogy igazán értsük a mai életünket és a világ érési folyamatát. Mert azért ugye említetted, Kriszti, hogy az evolúció logikája szerint ugye véletlenszerűen alakult az élet, aztán a véletlenszerűség lesz majd az, ami meghatározza, hogy mi lesz a sorsa. És hát ez a Bibliával teljesen ellentétes gondolatmenet, vagy logika, mert a szeretet Istene azt mondja, és a Biblia arról beszél, hogy Isten megtervezett bennünket, ezt a világot, és megtervezte a megváltásunkat is, mert látta, hogy mi elrontottuk azt, amit ő fölépített nekünk, megvalósított nekünk, és helyre is állítja. És ez be van építve az ő tervébe. Ezért tud előre figyelmeztetni. És csak hadd idézek egy a 15. oldalról tanulmányunknak egy rendkívül rövid mondatot, de, vagy fél mondatot, de azt mondja el, hogy minden egyes embernek döntenie kell Krisztus mellett vagy ellen. Na most így 2023-ban hadd hozzak emellett, hogy ne értsük csak úgy vallásosan ezt a mondatot, hogy tehát mindenkinek el kell fogadni Krisztust, vagy nem. Biztos, hogy ezt jelenti, amit itt olvashattunk, és a Biblia erről tanít, de hadd mondjak egy nagyon érdekes dolgot, ami egy mai napi jelenség is. Hogyha én például fölmerem vállalni, hogy én fiúnak születtem, és én férfi vagyok. Ez már egy kiállás. Ez nem csak egy olyan, hogy na hát fölfedeztem a kanálban a mélyedést, hanem ez ma, 23-ban egy kiállás, egy hitvallás. Most, ha vallásosan akarom ezt megfogalmazni, én elfogadom, hogy Isten férfinek teremtett meg engem. Tehát ez egy vallástétel. Na most, ez csak egy érzékeltetés miatt említem, hogy el kell fogadnunk, vagy döntenünk el, hogy Krisztus mellett, ami a természetes, azt vállalom el és fogadom el magamra nézve érvényesnek, vagy felrúgom és azt mondom, ezekkel én nem foglalkozom, én megyek a saját elképzelésem után.
Talán lehet egy vívódásunk, vagy a hallgatóknak is lehet egy vívódása, hogy most akkor a gabona beérése mit jelent?
Hogy nem.
Mert hogyha, hogy mi az a jellemszint, ahova el kell jutni valakinek, vagy, és akkor ugye vívódhatunk. Szerintem nagyon fontos megérteni azt, hogy az üdvösség alapja az Krisztus áldozata és kegyelemből van. Viszont azt, hogy én melyik oldalon állok, hogy mit őrzök magamban, azt mégiscsak nagyon fontos beérnie, mert az ember önmagában attól, hogy Jézus visszajön, nem lesz más. Nem lesz jobb, meg nem lesz rosszabb. Krisztus eljövetele ezen nem változtat önmagában. És a bűnt nem lehet örök életűvé tenni. Ezért annak a döntésnek a kikristályosodása, hogy én ki mellett állok, ennek kell beírnie, ami ezért nagyon, hogy mondjam, nagyon könnyen keveredik bennünk. Tehát, hogy senki nem születik csak rossznak,
így van.
És senki nem születik csak jónak. Mindannyiunk életében nagyon sokszor jónak tűnő dolgok mögött nagyon rossz indítékok vannak, nagyon önző indítékok vannak, nagyon rossznak látszó megnyilatkozások mögött pedig ott rejtőzik valami jobbra vágyás, Jákob története erre utal, és hogy igazából kik vagyunk mi. Istennek le kell perelni a perünket, és be kell mutassa, vagy rá kell nyomja a pecsétet arra, hogy ez az ember, ez nem csak szavakban tartozik hozzám, nem csak hivatkozik rám, hanem ő tényleg bízik bennem, tényleg átadta a szívét nekem, tényleg az enyém. És ez az izgalmas, hogy ide hogy tudunk eljutni, hogy szűnik meg az, hogy hol jót választunk, hol rosszat választunk, hol az egyik oldalon állunk, hol magunkat igazoljuk, hol belekapaszkodunk Krisztusban.
Igen. A két gondolatot összekötni, a tiédet és az előtte lévőt is, hogy azt én nem tudom meghatározni, hogy genetikailag milyen neműnek születek. de hogy milyen jellemű leszek, akár egyik, akár másik nem, ként születtem meg, azt már igenis az én döntésem, és az ítélet szempontjából ezen érdemes látni a fontos különbséget. Kriszti?
Itt a tanulmányunkban van egy olyan gondolat, hogy minden nap az úgynevezett kis dolgokban meghozott döntéseinkkel vagy Jézust választjuk, vagy ellene döntünk. Mm-hmm. És ez a váltóknak, meg a sineknek a példáján is ez nagyon igaz, hogyha valamilyen döntést meghozunk, akkor abban az irányba hozott döntés következőben az lesz könnyebb, az válik könnyebben, vagy könnyebbé, és úgy folytatódik még ez a gondolat, hogy nem valószínű, hogy aki most folyamatosan rosszul dönt az életében, a végső kritikus időben hirtelen majd Jézus oldalára áll, amikor az egész gonosz világ ereje ellene van. Tehát ez is egy nagyon félelmetes is, meg figyelemfelkeltő gondolat, hogy azok a pici dolgok, amelyekben döntünk, és lehet, hogy időnként csak az akaraterünkre van szükség, lehet, hogy a komfortzónánkból kell kilépni, vagy pedig ahhoz kell ragaszkodni, tehát ez mindig változik, de még egy dolog, hogy fontos az, hogy nem vagyunk ebben sem egyedül, mert Isten az, aki a Szent Lelke által munkálkodik bennünk, hogyha mi ezt engedjük és kérjük.
Igen.
Parancsolj.
Eszembe jut itt egy másik kép, ami kapcsolódik az alapigénkhez, a gabona megéréséhez és a szőlő megéréséhez. Ézsaiás próféta használja ezt a képet, hogy gyökere tereszt alul, és gyümölcsöt terem felül. Tehát, hogy a hétköznapi apró kis dolgoknak a jelentőségére irányítja rá a figyelmet, hogy most ma megélni azt, hogy az Istennel járok. És a Biblia azt mondja, hogy ma járjak vele, ma ne keményítsem meg a szívemet, ma bízzak ő benne. A most van a mi hatalmunkban ilyen értelemben, a múltat azt letehetjük Isten kezébe bizalommal, a jövőt letehetjük Isten kezébe bizalommal, de a döntéseket ma hozzuk meg, most hozzuk meg, és ebben van lehetőségünk mindig, amivel szembenézünk. Nagyon érdekes, a római levélben van egy ilyen gondolat, hogy azon legyünk, hogy józanon gondolkozzunk.
Így van.
Nekem ez a józan gondolkodásnak az alapvető megnyilvánulása, hogy most megélni a bizalmat, igen, most meghozni a jó döntéseket, és most kapcsolatban lenni Istennel, és ennek megvan a gyümölcse, megvan az eredménye.
Csak egy mondat józansággal kapcsolatban, ugye az előző tanulmányban beszéltünk arról, hogy az elméért, a gondolatokért folytatott küzdelemről van itt szó, és ezért nagyon fontos, hogy az ember tudjon uralkodni a gondolatain, vagy pedig, ahogy valaki fogalmazta, hogy gondoljon arra, hogy mit gondolkozik.
Igen, pontosan. Tehát rendkívül nagy felelősség, hogy az előbb említetted, a jelen, tehát a múlt meg a jövő az Isten kezében van, a jelen az enyém. Ez egy fantasztikus kiváltság, de ugyanakkor egy rendkívüli felelősség is, nem? És mind a kettő egyszerre. Tehát az egy nagyon nagy kiváltság, hogy én dönthetek a sorsom felől. Ha tetszik, az örökké valóságot illető sorsom felől is, tehát nem csak úgy kell gondolni Jézusra, Istenre, az ítélő királyra, hogy hát majd ő hozza meg a döntést, hát ugye az nem rajtam áll. Nem erről van szó. Isten olyan helyzetet teremtett, hogy a mindenkori mában, a jelenben, én nekem kiváltságom, hogy van döntési lehetőségem, és ugyanakkor egy felelősségem is, hogyha értem az adott helyzetemet, tehát nem csak az utca hangulatára hallgatok, vagy a általános gondolatokra hallgatok, hanem a saját értelmemmel felfogtam, hogy mi az én helyzetem, és mi az emberiség helyzete, hogy van egy teremtőnk, és van egy ítélő királyunk, de ez egy felelősség, és ez egy kiváltság, hogy nekem adja az Isten a lehetőséget, hogy dönts magad felől. Dönts magad felől. És az előbbi említett kis mai példa, hát nem minden nap én döntök a férfi-nő kérdésben, hogy hát én most döntök, hogy én elfogadom a születési állapotomat. Vagy pedig dönthetek az ellenkezőjében. Nézzük a második adventet, ugye a Jézus is sokszor használja ezt a példát, az ítéletnek a példáját, és erről kifejezetten Máté Evangélium a 25. fejezete is egy rendkívüli fejezet, mert több ízből, oldalról megközelíti, amit én itt kiemeltem a tanulmányunk alapján is, a 32. verset, hogy elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja, mármint, hogy Isten, a király lesz az, aki elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskétől. Ez egy egyszerű akkori 2000 évvel ezelőtti kép. Parancsolj, Krisztin.
Igen, csak még azt is érdemes megemlíteni, hogy az ember fia volt az a kifejezés, amit igen. Jézus nagy szeretettel használt önmagára vonatkozóan, amivel tulajdonképpen az emberi családhoz tartozónak nyilvánította magát. Tehát, hogy ő igen. emberré lett, és ő az, aki ítéletet tart. Akik állattartással foglalkoztak, azok számára ez egy teljesen evidens kép volt, hogy hogyan lehetett a juhokat a kecskéktől elválasztani. Ez nekem azt hiszem, hogy egy kis gondot okozna, de visszatérve magának az elválasztásnak a lényegére, érdekes az, hogy itt a Máté 25. fejezetében, a 31. verstől kezdődően az emberfia, amikor megjelenik dicsőségben, akkor tulajdonképpen oda gyűlik elé mindenki, és külön választja a juhokat a kecskéktől, ugye azokat, akik kegyelmet kaptak, azoktól, akik nem kapnak kegyelmet, és tulajdonképpen ugyanaz szerint, a kritérium szerint különbözteti meg őket, és nem valami, hogy is mondjam, csak...
Nem hitvallásbeli különbség,
és nem valami fennkölt, valami nagyon nehéz teljesítmény az, ami alapján megkülönbözteti őket, hanem az egyszerű hétköznapi jó indulat és segítőkészség alapján, igen. hogy valaki megtette, vagy nem tette. És érdekes az, hogy egyik csoportnak a tagjai sem tudják gyakorlatilag, igen. hogy ők ezt megtették, vagy nem tették. Tehát nem tudatosult bennük, de hogy a jellemükké vált, akik kegyelmet kapnak, a jellemükké vált, hogy segítettek mindenkinek, a rászorulóknak.
Pontosan.
A román beliekhez írt levélből szeretnék egy részletet felidézni, ahol arról beszél az apostol a 6. fejezet 22. versében, hogy miután Isten megszabadított a bűn uralma alól, ugye Jézus Krisztus szabadító áldozatával, szolgájává lettetek pedig az Istennek, amit Isten munkál ki bennünk, hogy odaszánjuk magunkat igen. az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Tehát, hogy amikor két dolog együtt áll a lelkünkben, az egyik, hogy egy nemet ki tudunk mondani, azt a döntést meg tudjuk hozni, hogy én többé nem. Hogy meghaltam a bűnnek, hogy nem vagyok hajlandó ezt tenni, és ugyanakkor a hála és a szeretet elkötelez arra, hogy Isten dicsőségére éljek, hogy Isten dicsőíteni akarjam az életemmel, akkor ez önmagában oda vezet, hogy ez gyümölcsöt terem. Ennek megvannak az eredményei.
Igen,
és
igen.
Malakiás könyvével szeretném összekötni, ahol pedig azt mondja, hogy az Isten figyel, hallgat, és feljegyzéseket készít, és azon a napon tulajdonommá lesztek, és kedvezek, amint ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt, és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Tehát ahogyan a pásztor számára a juhok és kecskék szétválasztása egyértelmű, ahogyan a gazda számára, hogy a szolga végezte a munkáját, vagy evett, ivott a részegesekkel, és verte a szolgatársait, egyértelmű külön választás, ahogyan egyértelmű, hogy irgalmas volt, vagy irgalmatlan volt egy ember a környezetéhez, ez kikristályosodik. Ma nagyon sokszor ilyen maszatolást látunk, hogy úgy igen, összefolynak igen. a dolgok, meg én is szoktam mondani, hogy egyrésztről, másrésztről igyekszem körüljárni, de Isten végül teljesen külön fogja tudni választani, igen. és az, hogy valaki szolgálja őt, és követi őt, az annyira nyilvánvalóan különbözik attól, hogy valaki igen. magát szolgálja, és a maga kívánságát követi, hogy ez végül teljesen egyértelműen látható lesz.
Nagyon-nagyon lényeges.
Csak annyit akartam mondani, hogy és a bűn azon már nem uralkodik. Tehát, hogyha mm-hmm. Isten kiszabadítja az embert, akkor a bűn nem uralkodik. Tehát az a kényszerpályák nem fognak kényszeríteni, de ehhez is a döntés kell.
Igen, tehát lényegben ez, amit eddig kibontottunk, hogy az én, a mi döntésünk kell ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust, mint teremtőnket és megváltónkat, és reménységgel tekintünk előre az ő eljövetelére és ítéletére, vagy pedig nem fogadjuk el őt, és nem tekintünk reménységgel az ő eljövetelére és az ítéletére, és akkor az fog bennünket meghatározni. Ez rendkívül fontos, én úgy érzem, a Biblia összességének tanításában, és még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, ami úgy érzem rendkívül lényeges, mondjuk a Máté Evangélium 24. fejezet 27. verse alapján, amikor azt mondja el, hogy az ő eljövetelének az ideje, az egy adott nap, adott pillanatában fog megtörténni. Tehát nem egy ilyen evolválódó fejlődési folyamat hosszú időknek az eredményeképpen kialakul valamiféle nagyon jó.
És hogy minden szem meglátja.
Pontosan. Őt. Ugye ez a kifejezés, ez meg a Jelenések könyve első fejezetéből van. Tehát maga az, vagy itt a 30. verse a 24. fejezetnek, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor megtörténik a második advent, vagy amit csak nem idéztem, ha jól emlékszem, a 27. verset, hogy mint a villámlás, amely egy szempillantás alatt megtörténik. De ellátszik egész nap kelettől napnyugatig. Tehát ez egy olyan jelenség lesz a második adventje Jézus Krisztusnak, amely egy adott napon, egy adott pillanatban lezárja a bűn történelmét, és véget vet ennek a földi történelem sorozatnak, és kezdi az örökké valóságot, mármint a megváltást pontosabban, tehát a célba érkezést azoknak, akik Istent választották. És a célba érkezés, csak ennek egy negatív értelmében, azoknak, akik nem választották Istent. Tehát itt nem másról van szó, nincs pokol tanítása, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen egy szempillantás alatt történik a megoldás. Vagy egyik oldalra, vagy másik oldalra. És ez egy nagyon lényeges szempontja az eljövetelnek és az ítéletnek.
És ehhez még azt is nagyon fontos tudni, hogy mindenki el fogja ismerni, hogy igazak és igazságosak Istennek a döntései. Még azok is, akik nem jutnak üdvösségre. Mm-hmm, tehát ebben az ítélet kérdésében az emberek felett is döntés születik, de Isten felett is úgymond olyan ítélet van, hogy bebizonyosodik, hogy mindaz a sok vád, amivel Sátán illette, az mind hamisság. Tehát így kapunk magyarázatot meg azokra a kérdésekre, amelyek kínoznak bennünket, vagy nem kínoznak, amelyek felvetődnek bennünk.
Igen.
És Isten, tehát bebizonyosodik, hogy az, amikor ő pontosan tudja, hogy kell ketté választani, hogy ez nem egy, elhamarkodott, vagy pedig alaptalan döntés, hanem mindegyik alapos döntés.
Pontosan, nagyon átgondolt.
Igen, ezért nagyon fontos az a kép, az a gondolat, amit a tanulmányunk felvet, ez a vetés és aratásnak az összefüggése, igen, és a növényeknek az életének az összefüggése. Be kell valljam, hogy én szenvedélyesen kertészkedem, és nagyon sok érdekes dolgot hallgattam, olvastam az elmúlt évben, így a talaj élettel kapcsolatban, és azt a gondolatot, hogy mi kell egy egészséges növényhez. Megrázó volt számomra egy megfogalmazás az egyik ilyen talajjal foglalkozó előadásnak, hogy a nagyipari mezőgazdaságban sokszor olyan állapotban van a talaj, hogy a földművelők arra törekszenek, hogy egy olyan magágyat készítsenek, amiben esély van kinőni a növénynek, de nincs benne élet. És emiatt aztán mesterségesen táplálják, rengeteg vegyszerre van szükség, miközben volna egy másik út, és ez pedig a talajvédő gazdálkodás. Tehát a gondolat, amit szeretnék csak ebből így megfogalmazni, hogy az a Bibliának a látása, hogy a gyökerét mélyre ereszti, akkor terem gyümölcsöt. Nem a növényt kell gyógyítani, hanem az egészséges talajból kell életerős gyökérzettel felszedni a táplálékot. És akkor működik. Tehát a növény körül a környezetet kell biztosítani, és amikor mi a lelki életünkről beszélünk és gondolkozunk, akkor ugyanez a törvényszerűség működik. Lehet a növényeket úgy táplálni, hogy különben egyébként nagyon gyorsan fognak nőni, de betegségre fogékonyak lesznek. Meg lehet hagyni, hogy a növény táplálkozzon, és nagyon izgalmas az, hogy amikor a növény gyökeret ereszt, akkor a gyökér felületén olyan nedveket választ ki, amivel azokat a gombákat, baktériumokat édesgeti magához, amik segítenek neki. És ez segít felvenni a tápanyagot. Nem mindegy, hogy a lelki életünket hogyan éljük meg. Mi magunk megküzdünk az ige olvasásáért, az Istennel való kapcsolatért, az Istennel való találkozásért, vagy most egy kicsit kilépve a képből fast food, olcsó gyors kajákat eszünk, amik túltáplált éhezőké tesznek bennünket. De lelki értelemben is meg lehet ezt tenni, és nagyon-nagyon fontos dolognak tartom. Nem a környezetünkkel foglalkozni állandóan, nem a környezeti hatásoknak kitéve lenni, hanem mélyre ereszteni a gyökeret Krisztusba, az Istennel való közösségbe, abból venni az életet, és akkor teremni fog. Az a normális, az a természetes.
Igen, az a természetes.
Én nagyon örülök ennek, amit mondtál, mert valóban úgy van, hogy egyrészt hívőként sokszor úgy érezzük, hogy burokban vagyunk, de valahogy ezt a burkot, ezt erősíteni is kell, hogy ne szippancson be, vagy pedig ne mérgezzen meg bennünket az, ami körülöttünk zajlik, és nagyon jó, hogy ezt mondtad, ezt a gyökeret a mélyre ereszteni, és pontosan a Biblia tanulmányozásunknak is mindig ez a célja.
Izgalmas volt számomra. Igen. Egyébként meg kell mondjam azt hallgatni, hogy a talaj kezelés, növényápolás és ültetésnek milyen, tehát amit Isten teremtett, annak a természetnek a lelki természeti párhuzamait is fantasztikusan megvilágította. Tehát ugye ebben én nem vagyok otthon, mármint ebben a kertészkedésben és a talajművelésben, egyszerűen, de azt mondja nekem mindez, laikusnak, hogy amit Isten teremtett, a talajt és a növényvilágot, az ugyanazokon a törvényszerűségeken alapszik, mint az úgynevezett lelki, pszichikai életünk, állapotunk. És hát ez rendkívül érdekes ebből a szempontból. Krisztina?
Ja, a növényekkel való kapcsolat miatt érdekes, és lelki életünk szempontjából van egy ilyen mondat, hogy az életünk tökéletes lehet a fejlődés minden szakaszában. Érdemes volna azért erről is egy-két szót váltani, így a növényekkel kapcsolatban is, azt hiszem, hogy ez látható.
Gyökeret és gyümölcsöt termelni, igen.
Ugye, mi szerintem úgy vagyunk vele, hogy elvetünk valamit, és már azonnal szeretnénk aratni. De hát a természet azt mondja, hogy meg kell adni az időt.
Így van, így van.
Isten arra tanít. Tehát amikor mi elvetünk egy magot, akkor nem tudunk tenni mást, mint hogy bízunk.
És várunk.
És várunk. Bíznunk kell, a saját életünkben is bíznunk kell abban, hogy az Isten a szívünkbe fogadott igét gyümölcsözővé fogja tenni. És aztán ahogyan elkezd felnőni, én most a pillanatnyilag a borsomtól, amikor ezt a felvételt készítjük még februárban, nem várok többet, mint hogy csírázzon. És ez tökéletes.
Igen.
Be kell valljam, kicsit türelmetlen voltam, decemberben elvetettem a borsót, nem a legideálisabb időpont, és múltkor megkapargattam egy kicsit a földfelszínet, hogy megnézem, hogy hol tart. Nem szedtem ki, nem néztem meg. És minden hónapban, hétről hétre megvan az a normális elvárható, hogy ekkor ültettük el, ilyen időjárás volt, ilyen tápanyag van a földben, ilyen élet van a földben, érdekes. Itt tarthat. Most az Isten ezt velünk kapcsolatban pontosan tudja, hogy én így jöttem, ezeket hoztam otthonról, így küzdött ellenem az ördög, igen. Ilyen lehetőségeket kaptam tőle, ilyen áldásokat kaptam, és ahhoz képest Istentől? Hol tarthatok?
Igen.
Istentől, igen.
Igen.
Tehát hol tarthatok, meddig juthattam el? És amikor azt látom, hogy tehát hogyha még áprilisban is ott fog tartani a borsom, mint most, akkor szomorú leszek.
Igen,
mert
igen.
Akkor nem tökéletes, akkor baj van. Igen. Akkor belesült a földbe, vagy belefagyott a földbe. Isten pontosan tudja, hogy
a
csírázáshoz igen. Képest helyén mikor? Tartunk-e, igen. Időben vagyunk-e.
Igen.
Ehhez mi kell? Semmi más nem kell, mint hogy a gyökeret mélyre eressze, felszívja a táplálékot, éljen az esővel, nyújtozzon a napfény felé,
igen.
Elfogadja a napfényt, és erősödjön.
Igen,
és
igen.
Akkor élni fog.
Nagyon köszönöm.
Olyan érdekes az, hogy Ellen White is ír arról, hogy még az örök életen át is tartani fog a fejlődés.
Igen, igen. Hogyne? És ez egy fontos szempont, hogy nem áll meg a fejlődés a második adventkor, vagy harmadik adventkor, hanem egy örökké valóságon át a végtelenségig fogunk fejlődni.
Pedig úgy, hogy Isten tökéletesnek teremtett
igen.
Eleve, tehát amikor a kezdeti igen, teremtés igen. Tökéletes
teljesnek
volt.
Teljesnek és fejlődésre képesnek.
Igen, igen.
És ezt jelenti a tökéletes, igaz? Teljesnek igen. És fejlődésre képesnek. Izgalmas volt az egész párhuzam a tala és a növény kapcsán egy hasonló, egyszerű és természetes képpel érdemes talán befejezni így a második advent és az ítélet kapcsolatában, amit itt egy egyszerű képben is igyekeztem érzékeltetni. Ugye korábban már szó volt arról, hogy amikor Jézus felemeltetett a kereszt után, eseményei után és a maga idejében, az 50. vagy 40. napon felemeltetett Jézus a tanítványok gyűrűjéből, akkor egyszerűen csak úgy természetesen megtörtént, hogy Jézus felemeltetett és a menny felé emeltetett, és két angyal megjelent, mintha kertészek lettek volna, és megszólították a felfele csodálkozó tanítványokat, és talán ez az a kép, most itt egy ilyen kislányt gondoltam ide betenni, hogy láthassuk, hogy tekint felfele a menny felé, a tanítványok sora, vagy csapata, és azt mondja ez a két mennyei küldött, hogy ahogy láttátok Jézust elmenni, amilyen természetesnek láttátok ezt az egészet, na, ugyanígy fog visszajönni. Tehát ilyen szempontból ez az egyszerű kép is rendkívül sokat mond, hogy egy adott nap, egy adott percében Jézus felemeltetett, és egy adott nap, egy adott percében fog eljönni, mint király az angyalai társaságában, és hatalommal és dicsőséggel is véget vet a föld történetének, bűntörténetének, és kezdődik az általa elhozott élet, az örökké valóság.
Talán ha egy tanulságot megfogalmaznék én így a lezárásként, hogy éljük meg ma az Istennel való kapcsolatot, nézzünk rá, bízunk benne, mert akkor garantált, ő garantálja a célba érkezést. És akkor ő felkészít, és alkalmassá tesz.
Igen.
Ha ezt nem tesszük, akkor nem garantált a célba érkezés.
Igen. De ez tőlünk függ. Én azt hiszem, hogy ez egy jó végszó volt, és köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és a kedves nézőknek is. Hívok mindenkit, hogy jöjjenek tovább, és gondolkozzunk együtt a következő héten is. Ezekről az egész fontos, mindannyiunkat érintő kérdésekről a Biblia alapján. Viszontlátásra!